Kemény kötés.
Gyakran elveszünk a könyvek kínálatában. Hogy döntsek? Borító? Szerző? Téma?
Melyiket vigyem ma az ágyba?
Kortárs szerzők, kortárs szerkesztők, kortárs kiadóktól.
Kemény kötés. Könyvekről a fűszövegen túl.
A Jósvera műsora.
Üdvözlöm, kedves hallgató, Hajós Vera vagyok. A Civil Rádió Kemény Kötés című műsorának egy részletét hallja. Amikor 2 évvel ezelőtt a pandémia kezdte áldozatait szedni, sokan hasonlították az első világháború végén kitört spanyol náthára. Akkoriban voltak enyhe lefolyású esetek, ők immunisakká váltak. Voltak, akik megszenvedték, de túlélték, és körülbelül 25 millió ember meghalt ebben az influenza járványban. Természetesen vannak áthallások a mai korra, hiszen ezt a tömeges megbetegedést az egészségügy akkor sem tudta kezelni, és az utcákon megjelenő kormányzati sikerpropaganda is ismerős. Pedig a regény 1918-ban Dublinban játszódik. Érdekes, hogy karanténnal, rendszeres és gyakori kézmosással és szájmaszkkal próbáltak már akkor is védekezni. A 21. század kiadó adta ki Emma Donoghue Hívnak a csillagok című regényét. A kötet fordítójával, Dudik Anna Mária Évával beszélgetünk. 1918 Dublin, közkórház, ez a helyszín. Ha nem tudnánk a háborús háttérről, akkor is valahogy beszivárog a történetbe a sérült kezű és lábú, aztán a lelkileg is sérült beteghordók, meg az egyik főszereplő Julia öccse, Tim, például nem tud megszólalni, hogy a háború okozta trauma következtében. Mindenképpen beszivárog a háború végének ez a elgyötört állapota ebbe a kórházba. És itt ez a spanyol náthának hívott világjárvány, egy olyan szülészeti osztálynak a mellékága lesz ez a helyszín. Raktárhelységet alakítanak ki azoknak, akik a szülészeten belázasodnak, tehát betegek, elkapták a spanyol náthát. És ez egy, mint egy karantén, 3 ágy van ott, és együtt fekszik 3 betegasszony. Nagyon mitikus szám lesz ez a 3-as, ugye 3 jellegzetes nőalak, 3 beteg ebben a helységben, 3 nap története, tehát minden szempontból a 3-as ez egy ilyen szimbolikus szám lesz.
Tehát ahhoz képest, hogy mennyire rövid idő alatt zajlik a cselekmény, 3 napot látunk az elejétől a végéig, ahhoz képest, hogy mennyire szűk helyen zajlik a cselekmény, mert csak ebben a raktárhelyiségből átalakított szülőszobán, kórháznak a menzáján, udvarán, meg a főzérnek Giuliának a lakásán vagyunk, esetleg talán még a 2 között az úton. Tehát ezen a nagyon-nagyon szűk térben, nagyon szűk időkeretben zajlik a cselekmény. Ehhez képest olyan hatalmas témák villannak fel ebben a regényben, amit olyan értelemben nincsenek ott, hogy nem dobálnak bombákat, nem a fronton vagyunk, de igen, ahogy említette, a háború az minden egyes jelenetben ott van, vagy itt, vagy úgy, vagy úgy, hogy frontról visszatértek, sérültek, vagy úgy, hogy ki az, aki egyáltalán nem volt katona, és miért. Ki az, aki a férfiak helyett végez valamilyen munkát egy gyárban, például az egyik szülőasszony gyárban dolgozik, hadi gyárban, és gyártja a fegyverbe való lőport, csak a sárga is tőle a keze. Valóban minden jelenetben, minden ember életében ott van egyfelől a háború, másfelől ott van az, ami szintén szóval, ami engem rettenetesen lenyűgözött ebben a könyvben. Úgy mutatja meg a 10-es évek végének Írországát. Akkor még Írország nem volt független, akkor még rettenetes szegénység volt, éheztek nagyon sokan, ez egy mélyen katolikus ország, nagyon szegény családokban is borzasztóan sok gyerek volt, tehát el is hangzik, hogy egy nőnek az a dolga, hogy 8-9-10-12 gyereket szüljön, és nagyon nehezen etették ezeket a gyerekeket. Borzasztó nyomor volt Dublin egyes időkein. Ez is mind megjelenik ebben a nagyon szűk térben, nagyon szűk időben, hiszen a szülni ugye mindenki, 17 éves a legfiatalabb szülőnő ebben a 3 napban, és van olyan, akinek ez a, ha jól emlékszem, 9. gyermeke, vagy valami nagyon sokadik gyermeke, igen. Van olyan, aki nagyon gazdag, csak a hölgy, aki találza miatt nem vettek föl a magánkórházba, a protestáns magánkórházba, ezért ő ide került a szegényebb katolikusok közé. Vannak ott olyan nők, akiknek az a nyomorúságos étel, ami a kórházi kost abban az időben, még mindig jobb, mint ami otthon jut neki. Szóval, hogy így ebben a nagyon-nagyon pici térben, alig férnek el a 3 ágy, alig fér el egymás mellett, ebben a nagyon pici térben nagyon sok minden megjelenik annak a kornak Írországáról. Mondom, még nem is független ráadásul, tehát még akkor így brit uralom alatt áll.
A szomszédban van egy árvaház, amit apácák működtetnek, és a kórházban is a nővérek egy része apáca. Megjelenik egy nagyon érdekes momentum, a kornak egy talán lenyomata, vagy az írországi állapotoknak egy lenyomata erről a helyzetről. Ha valaki nem házasságban szül, akkor azzal mi történik?
Körülbelül 10 éve, 10-12 éve egy parlamenti vizsgáló bizottságnak a munkája nyomán került felszínre, hogy hogyan működtek ezek az árvaházak annak idején Írországban, ez egy speciálisan írországi jelenség volt. Azok a nők, akik házasságon kívül estek teherbe, egy ilyen bentlakásos házba, ott született meg a gyermek aztán árvaházba került, és a szülőnőnek le kellett dolgoznia az ő eltartásának a költségét. Egész pontosan annak többszörösét kellett ledolgoznia, mint ami az ő eltartásának a költsége volt. Borzalmas állapotok voltak, tehát ez a bizonyos parlamenti vizsgáló bizottság, mondom, hogy 10-12, ez egy viszonylag friss fejlemény, hogy ez a közbeszédbe bekerült. Elvették a gyerekeiket, és őket meg kényszermunkára fogták, igen. És aztán a gyerekeket is kényszermunkára fogták. Megtanították írni, olvasni, és onnantól kezdve kiközvetítették őket cselédnek. Jobb esetben csak cselédnek, rosszabb esetben mindenféle alantasabb feladatokra. Egészen szörnyű állapotok voltak. A mai napig nincs teljesen feltárva, hogy egészen pontosan hogyan működtek, hiszen vagy nem maradt ennek nyoma. Nagyon-nagyon-nagyon kevés a fennmaradt írásról. Én olvastam egy interjút Emma Donahue-val, aki azt nyilatkozta ebben a bizonyos interjúban, hogy ő ezt a bizonyos parlamenti vizsgálóbizottsági anyagot nyálaszta, amikor írta ezt a könyvet, és szerette volna ezt a történetszálat is felevenni, illetve a két történésznek jelent meg monográfiája. Magdolna házaknak hívták ezeket a házakat. Mosodák voltak eredetileg, de a mosáson kívül minden másra kiközvetítették a megesett lányokat, asszonyokat, és utána a gyerekeket is. Úgyhogy ő ezeket nagyon alaposan átolvasta a vizsgálóbizottságnak a jelentését is, meg a történészeknek a munkáját is, és úgy érezte, hogy ez feltétlenül egy olyan téma, ami ebben a korban nem hagyhat ki egy szülészeten zajló regényből, hát hiszen nyilván egy szülészeten az is megjelenik, aki hajadonként szül, mint ahogy ebben a történetben is van egy asszony, aki férj nélkül esett teherbe, és rájöjjön ez a sors.
És már nem először, tehát nem dupla először. Büntetése számíthat. Julia Power egyedül kerül ebbe a szobába, vagy ebbe a raktárhelységbe. Ő ugyan szakképzett szülésznő, de még soha nem dolgozott úgy, hogy a főnővér vagy egy idősebb nővér ne lett volna mellette, akitől tanácsot kér. Tehát önökben egyedül kell megoldani ezt a dolgot, kétségbe van esve, úgyhogy segítségül egy szakképzetlen fiatal lányt küldenek az árvaházból, ő Bridie Sweeney.
Úgy érti, hogy külön rendelkezés nélkül is adhatok nekik orvosságot? Ez szembe megy a protokollal, gondoltam. Ha rosszul értettem, még az állásomat is elveszíthetem a hatásköröm túllépéséért. Lynn doktor türelmetlenül bólintott. Fél tucat osztály között rohangálok egész nap, Power nővér, és úgy látom, maga roppant mód érti a dolgát, úgyhogy felhatalmazom, hogy bármelyik paciensének adjon alkoholt, ha pedig nagy fájdalmai vannak, akkor kloroformot vagy morfiumot. Mérhetetlenül hálás voltam, ezután nem lesz megkötve a kezem. Megérkezett Bridi, és majdnem beleszaladt az ajtóban az orvosba. Kicsit kifulladt, szeplős arca csillogott, csak nem hármasával szedte a lépcsőket. Alig kap levegőt, drágám, szólt rá Lynn doktor. Ó, remekül vagyok, felelte Bridi. Most mit csináljak, Power nővér? Elküldtem az égető ledobójához, a Delia Garrett születése alatt összegyűlt holmival, majd a mosodájéhoz a véres lepedőkkel. Végignéztem szűkös birodalmamon. A szemem megakadt a fazékon, amelyben eltört a hőmérő. Kiöntöttem a már lehűlt vizet, üvegszilánkok csillogtak, higanycseppek gurultak a mosogatókagylóban, újságpapírból tasakot hajtogattam, és mindent beletettem. Visszaért Bridi, meglátta, mit csinálok. Jaj, olyan idióta vagyok, hogy eltörtem. Ugyan nem a maga hibája. Szólnom kellett volna, hogy a higany kitágul a forró vízben, és eltöri az üveget. De tudhattam volna, rázta a fejét. Ha a leckét nem tanulják meg, a diákot kell szidni, feleltem. Ha viszont nem jól tanítják, vagy egyáltalán nem tanítják meg, akkor a tanárt. Elvigyorodott. Szóval diák lettem? Ű, de francos. Becsomagoltam a papírtasakot. Attól tartok, jelen helyzetben nem lennék jó tanár. Hát, az biztos, hogy most elég bitangul állnak a dolgok, mondta halkan, mintha attól tartana, hogy ellenkezni fogok. Magamban mosolyogtam azon, hogy Tim szokásos fordulatát használta. Delia Garrett kábultan fészkelődni kezdett. Bridi a fejével felé biccentett. Az a beteg elvérzett volna, ha nem szedik ki belőle azt a valamit. Ezt mondta az orvos, igaz? Ki tudja, grimaszoltam. A lány szeme kéken csillogott. Sose láttam még ilyet. Tehernek éreztem a csodálatát. Ha csak egy kicsit is ügyetlenkedem délután, Delia Garrett szétszakadt volna, meddővé vált volna, vagy meghalt volna.
Aki nagyon tapasztalatlan, tanulatlan, szexualitásban is tapasztalatlan, a szülésben is, azt sem tudja, hogy születik a gyerek. Ott tanulja meg tulajdonképpen az egész női szerepet, vagy ezt az anyává válásnak azt a folyamatát, és minden pillanatában rácsodálkozik a történetre, de nagyon készséges és nagyon tanulékony. Nagyon kedves, jókedélyű, belső békével bíró lány.
Brady szerintem egy csoda. Tehát ahogy a Julia nővér a maga szaktudásával 30 éves, tehát ez az egyik kulcsmozzanat a regényben, hogy 30 évesen ott áll férje és gyerek nélkül, ez a 10-es évek végén már erősen vénlánynak számított, és végig kell gondolnia, hogy most akkor mi lesz bele. Lesz-e neki valaha családja, de ő egy tapasztalt, erős szaktudással rendelkező, határozott, hát most ebben a helyzetben kétségbe van esve, de mégis tökéletesen megoldja a feladatot, egy kompetens hölgy. Neki tulajdonképpen az ellenpontja Bridie, a maga
22,
igen, igaz.
Úgy tudja, vagy azt hiszi.
Igen, mert hogy nem tudja, hiszen ő is egy ilyen árvaházból.
Nem is tudja, mikor van a születésnapja, úgyhogy együtt alkotnak egy közös születésnapot ülnek. 30. évében van éppen, vagy lép be éppen Julia a három nap egyikén, megajándékozza születésnappal Bridie-t, és azt javasolja, hogy tartsák innentől kezdve közösen a születésnapjukat.
Bridie meg, ahogy mondta is, tapasztalatlan, de korán sem ügyetlen, nagyon hamar kiderül, hogy nagyon jól ért az emberek nyelvén. Megnyugtatja a szülőnőket, megfogja a kezüket, megsimogatja őket, akik ettől azonnyomban megnyugszanak. Juliának talán van is egy ilyen mondata, hogy nővérnek kellene lennie, fel is ajánlja neki, hogy kezdjen el tanulni. Legyen nővér, mert a vérében van a gondoskodás. Tehát tudja azt, amit nem lehet tanítani, hogy hogyan szóljunk a beteghez, hogy hogyan nyugtassuk meg a beteget, de igen, közben meg nagyon-nagyon tudatlan a világ dolgairól. Nagyon hiányosak a világról az információi.
Orvos sincs ebben a kórházban, nem csak nővér hiány, hanem orvos hiány is van, úgyhogy az orvosok rohangálnak egyik helyzetből a másikba, és különösen egy orvos nagyon fontos ebben a könyvben, ő Lynn doktornő, Kathleen Lynn, aki hát egy szuverén személyiség, aki részt vesz nem csak a kórházi orvoslásban, hanem szeretné megérteni ennek a világjárványnak a lényegét, szeretné megérteni, hogy mi történik a magzatokkal a betegség következtében, ezért éjszaka boncolt, politikai mozgalomban vesz részt, tehát, hogy rengeteg mindent vállal el azért, hogy jobbá tegye a világot, ezt a világot.
Mindenképp szeretném elmondani, hogy Kathleen Lynn valós személyiség. Ő az egyetlen szereplője a regénynek, aki nem fiktív. Ő valóban létezett, és amennyire ezt tudni lehet, nagyon sok minden úgy történt, ahogy a regényben le van írva, már az a része, hogy ő valóban vállalt politikai szerepet, Írország függetlenségéért küzdött egyrészt, másrészt pedig olyan körülményekért, hogy a szülőnőknek könnyebb legyen, például a szegénység ellen, a nyomor ellen nagyon ellenezte, hogy 9-10-12 gyerek legyen a szegény családokban, ezért egy nagyon katolikus Írországban kiállt a születésszabályozás mellett, ami hát abszolút tabu volt az ő idejében. Olyan nagyon sok mindent, hogy egyébként egy pár éve felmerült, hogy a dublini kórháznak az új szárnyát róla nevezték el, aztán szavazás volt, és végül nem róla nevezték el, hanem valaki másról. Nagyon sokáig hosszú-hosszú élete volt, és élete végéig küzdött azért, hogy megismerjük azokat a betegségeket, azokat a körülményeket, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy szülőnők életüket veszték, és itt nem csak a kézmosásról van szó, hiszen ezt már ugye abban az időszakban tudták, hanem az alultápláltság, a nyomor, azokban az áldatlan állapotokban, ahol a dublini szegény negyedekben éltek az emberek, az élősködők, az állatok által terjesztett betegségek, ezeket mind-mind igyekezett feltárni, megismerni, és tájékoztatni egyrészt a döntéshozókat, másrészt az embereket arról, hogy ezek milyen veszélyeket rejtenek. Nem nézték jó szemmel, nem csak ezt, hanem pláne nem nézték jó szemmel, hogy hát ő nem állott konkrétan fegyvert ragadni Írország függetlenségéért, részt vett az 1917-es felkelésben, ezért börtönbe is zárták, nem csak a könyvben esik szó arról, hogy őt börtönbe fogják zárni, hanem valóban megjárta a börtönt. Nagyon karakán nő volt, elképesztően okos nő volt, és nagyon-nagyon sokat tett azért, hogy a születés közbeni halandóság Európa egyik legrosszabb statisztikáján valamelyest javítani tudjanak.
Azért rengeteg áthallás van a jelen pandémiás időszakára. Ugye az eszközökkel való ellátatlanság, aztán az orvos és a szakképzett ápolók hiánya. De nekem az utcai sikerpropagandát hirdető plakátok szintén... Igen. nagyon ismerősen tűnnek, és a tudatlanság, az előítélet, ez mennyire nehezíti, vagy hátráltatja a gyógyulást?
Néha az az érzés az embernek, amikor olvassa a regényt, hogy hát nem tanultunk. Nem tanultunk belőle. Hát pontosan láttuk, hogy mi történt 100 éve, de persze ez annyira messze, annyira régen van, hogy csak a történelemkönyvekből tudjuk, tehát végül is miért tanultunk volna belőle, de így nem tanultunk belőle, hogy mi az, amit feltétlenül el kellene kerülni. Nagyon érdekes az, ahogyan akik megbetegszenek, viszonyulnak magához, a betegséghez, ott a szülészeten, ugye mi csak azt látjuk, akik a szülészeten vannak, hogy vannak közöttük, akik egy beletörődöttséggel fogadják, és vannak, akik mindenféle babonákhoz fordulnak, és mind a kettő teljesen természetes.
És van, aki úgy érzi, hogy megérdemli a büntetést.
Van, aki úgy érzi, hogy megérdemli a büntetést, és ezeket a reakciókat ma is látjuk magunk körül. Én biztos, hogy láttam mind a hármat a saját környezetemben. Nagyon, nagyon érdekes, ahogy mondja, hogy milyen sok az áthallás, pedig hát 100 éve eltelt, vannak dolgok, amik másképp vannak. Ma már azonnal ismerik a kórokozót. A spanyol nászhajjárványnál az volt az egyik legnagyobb gond, hogy akkor még nem ismerték a kórokozót, nem tudták azonosítani. A Lind doktornő is azon keserek, hogy hiába van mikroszkópja, egyszerűen nem látja, hogy mi van ott. Ugye nem voltak olyan mikroszkópok, amelyek ki tudták volna mutatni a vírusokat. Akkor még csak a baktériumokat ismerték. Szemben nem tudták, hogy mi az, amivel fel kell venni a harcot, és hogyan lehetne ellene harcolni. Igazából tényleg csak a babonák maradtak, míg azért ma azon nyomban megvolt a pontos kórokozó, rögtön be tudták azonosítani, el tudták kezdeni fejleszteni a terápiás, meg prevenciós megoldásokat. Ez mondjuk egy óriási különbség nyilván a kettő között. Ugyanúgy, ahogy a járványt levesztük a történetről, ahogy a szülészeten zajlanak az események. Ugye egy babának a megszületése az pontosan ugyanúgy zajlott 100 évvel ezelőtt is, mint ma. De hogy hogyan nyúlnak hozzá az orvosok, az, hogy mennyit változott 100 év alatt, számomra teljesen legyőző volt. A mai szemmel nézve néha egészen barbárságnak tűnik az, ami 100 éve legalábbis Írországban, de nincsenek illúzióim arról, hogy máshol is így lett volna ez, hogy milyen eszközökkel próbálták segíteni a baba világra jöttét. Döbbenet az, hogy még ma egy szülészeten evidencia, hogy a baba életét és az anya életét is védjük, ezen a bizonyos szülészeten egyedül a baba élete számít. Az a fontos. Az anya az csak így van, és életet ad neki, és ha túléli, örülünk neki, de elsősorban a baba életéért küzdenek az orvosokat. Julia nem, Lind doktornő nem. Tehát nyilván van egy ilyen új hullámos vonal a szülészeten belül, de amikor megjelennek a konzervatív vonalat kísérő orvosok, akkor ott őtöven nem marad. Nekem ez is egy nagyon, nagyon érdekes szála volt a történetnek.
A fülszöveg azt mondja, hogy megváltoztatják egymás életét. Én meg azt mondanám, hogy kinyújtják egymás felé a kezüket.
Abszolút,
és kinyitják a szívüket, egymásra hangolódnak, és tisztelik egymást.
Így van, így hirtelen elkezdenek embert látni a másikban.
És ez önmagukat is megemeli.
Sémájuk, igen, én is így látom.
Nehéz volt ennek a fordítása?
A szülészeti résznek igen. Az eszközöknek meg, hogy pontosan hogyan zajlik egy szülészet, tehát így ilyen régi bábakönyveket pújtam, hogy pontosan mire is gondolhat a Donahue, amikor leír egy bizonyos eszközt, amit már a Google-on sem találok meg. A szülészeti rész az ilyen szempontból nehéz volt, tehát ez mondjuk így a technikai része. A másik része meg, hogy ez engem azért megrikapott jó párszor. Felkavaró szerintem. Ha olvassuk, akkor ez egy pár napos, vagy egy pár hetes történet, amikor én minden mondatban benne vagyok, hát én azért jó néhányszor elbüktem magam ezen a történeten.
Együttérzésből?
Igen.
Tehát megmozgatja az ember empátiáját, és érzelmileg bevon, behúz a történet.
Igen, én nagyon szurkoltam, és biztos így van ezzel minden olvasó, én nagyon szurkoltam ezeknek a szülőnőknek. Kevés a más alak, tehát ez egy kevés szereplős történet, de ott vannak a beteghordók, akik időnként így megjelennek két-három mondatra, és aztán eltűnnek, de azokból a két-három mondatokból olyan tragédiák rajzolódnak ki, hogy az ember csak kapkodja a fejét. Én nekik is nagyon, nagyon szurkoltam. Legjobban mondjuk a Lynn doktornőnek, de hát az szerencsére nem fiktív alak, úgyhogy róla pontosan tudom, hogy minden rendben lesz vele, meg megbecsült politikus és orvos lesz belőle. Minden embernek, aki legyen egészen főszereplő, vagy csak picike mellékszereplő, olyan terheket kifel, és nem tudom azt gondolni, hogy persze, mert egy regénybe tele kell sűríteni. Valahogy az a benyomásom, hogy egyszerűen a kor és a hely olyan, hogy ott az embereknek a többsége az kifeli ezeket a terheket. A szegénység miatt, a függetlenségi törekvések miatt. Nem dramaturgiailag kell, hogy ők így kifelik a terheket, hanem ez magától értetődik.
Julia öccse megjárta a háborút, és a szeme láttára vesztette el a barátját, amitől nem képes kiadni egy hangot sem. Úgyhogy írnak és mutogatnak egymásnak.
Meleg ételre vágytam a hosszú nap után, de gáz nyilvánvalóan nem volt. És víz? Megnyitottam a csapot, hát alig csurgott. A rossebb egye meg. Luxusnak éltem meg a szitkozódást a kórházon kívül, hogy levethettem Páver nővér álarcát, és Júlia lehettem. Tim melegen tartott egy lábast a primusz égőn, meggyújtotta a petróleumlángot, hogy vizet forraljon a teához. Félretoltam a füzetet, amely mindig az asztalon hevert, hogy üzenetet tudjunk írni egymásnak. Én gyakran és hosszan, Tim ritkán és szűkszavúan. Szörnyen mozgalmas nap volt, jegyeztem meg csendben. Elveszítettem egy beteget. Lázgörcsben halt meg. Tim együttérzően csóválta a fejét, megtapogatta a nyakában láncon lógó fa talizmánt, mintha nekem kérne védelmet. Tőlem kapta a kisé hátborzongató talizmánt azon a héten, amikor bevonult, félig meddig viccből. Egy koboldot ábrázolt, dagadt fejét tölgyfából faragták, testét bronzötvözetből öntötték. Néhány katona hüvelykmatyinak hívta, mert a kobold két hüvelykujját mutatta, mint egy szerencsét kívánva, apró karját pedig leföl lehetett mozgatni. Tim talizmánján már csak a két kerek szem látszott, az arc többi része már elkopott a folyamatosan aggódó tapogatások alatt. Eszembe jutott Anna Wright és a csuklójára tekert rózsafűzér. Nem csak a katonák ragaszkodtak az amulettekhez. De igazából sokkal rosszabb is lehetett volna. Szerettem volna mesélni Timnek a különös vörös lányról, aki segített nekem napközben, de egy kopott cipős, iskolázatlan lány, aki otthonban nőtt fel, és zárdában lakik, még a végén úgy hangozna, mintha viccelődni akarnék rajta. Nem találtam a megfelelő szavakat Bridi leírására. Tim levette a két kikészített tányérról a fedőt, a tányérokat letette elénk. Ezen a hosszú, sötét estén végig arra várt, hogy a nővérével fogyasztassa el a langyos ételt, de nem szerette, ha áradozom róla, ezért csak annyit mondtam, zöld bab. Jaj, Tim, igazán kitettél magadért. Újabb félmosoly. A háború előtt az öcsémnek gyorsabban vágott az esze, mint nekem. Vidámabb is volt nálam. Igazából olyan volt, mint Bridi most. Belülről fakadt a jó kedve. Ezek szerint jártál ma a telken. Csak 144 szögöl földünk volt, de Tim csodákat művelt rajta. A burgonya ritka kincsnek számított, mint az aranyrög. A ma este tányérra kerülők tökéletes gödröcskés gömbök voltak, akkorák, mint egy-egy makk. Alig kellett főzni őket, a héjuk meg ropogott a fog alatt. Valami azért zavart. Nem pazarlás már is kiásni, és nem megvárni, amíg nagyobbra nő? Az öcsém szelíden megvonta a vállát. Természetesen hagyma is termett, már a fülünkön jött ki. A salátára itott lyukat rágtak a csigák, de roppant friss íze volt. A mindenit. Zeller. Képzeld, ideggyógyszerként árulják mostanában. Azt hittem, ez tetszeni fog Timnek, de az arca kifejezéstelen maradt. Talán túl kellemetlen volt a megtépázott idegekre gondolnia. A hadikórházban háborús neurózisnak nevezték ezt a szindrómát. Bámulatosan sokféle formában jelent meg, és még civilek sem voltak védettek ellene. Egy angol nőnek úgy elvette az eszét egy légitámadás, hogy lefejezte a gyermekét. Tim klorált kapott, hogy ne legyenek rémálmai, vagy legalábbis elfelejtse a részleteket, mire kábán felébred. A nyugtatótól viszont folyamatos emésztési zavarok gyötörték. Nyugtató masszázs, élénkítő séta, hipnózis, hogy az elméje újra magára találjon, kefekészítő, ács és csizmajavító tanfolyamok, hogy hasznos munkát tudjon végezni. Néhány hónap után hazaengedték, hiszen sok bajtársához képest egész jól volt. A pszichológus bevallotta, hogy a hallgatás ellen nem tud tenni semmit, és persze szükség volt az ágyra. A következő orvosi javaslattal küldték haza, pihenés, tápláló ételek, kellemes időtöltés.
Ez is egy olyan, hogy még keveset tudnak erről a poszttraumás stresszről. Nem is igen tudnak vele mit kezdeni, ahogy ma se nagyon.
Felmerül, nem szervi problémája van Timnek, hanem pszichés problémája, de igen, és akkor itt megáll a tudomány, hogy akkor mit lehet csinálni. Valóban több ponton beszivárog ez, és nem csak Tim történetével, és azzal is, ami szerintem egy nagyon szép történet, ahogy ő elmegy, műveli a földjét, gondoz egy madarat, és úgy megpróbálja felépíteni az életét valahogyan a háborúból visszatérve. Másoknál is látjuk a háborúnak, a háború traumáinak a következményeit, elsősorban mondjuk a beteghordókon, valamint azokon a családokon, akiknek a nőtagjai bekerülnek a szülészetre. Szintén látjuk, hogy van egy férj, aki például nem tud tovább dolgozni, mert talán az én volt a féllába, hogyha jól emlékszem.
Tehát több vagy veri a feleségét.
Vagy veri a feleségét, igen, olyan is van. Több olyan, tehát az embernek az az érzése, amikor véget ér a történet a maga, hát egyszerűen nagy tragédiáival. Vannak a nagy tragédiák a végén, és vannak a fénysugarak a végén, de az embernek az az érzése, hogy itt még nagyon hosszú időnek kell eltelnie. Még ezt a rengeteg mindent, ezt a rengeteg problémát, nagyon sok terhet, nagyon sok traumát valahogy sikerül feldolgozni. Akár az egyes szereplőknek, akár a közösségnek.
Dudik Anna Mária Éva fordítóval beszélgettünk Emma Donoghue Hívnak a csillagok című regényéről, ami a 21. század kiadónál jelent meg. Ha szeretne könyvet nyerni, akkor arra válaszoljon, hogy a három főszereplő nő alak közül melyik a nem fiktív, hanem valóságos személy. Megfejtését a keménykötés kukac@civilradio.hu címre várom. A könyvből Pogány György olvasott felszemelvényt. Hajós Vera szerkesztő műsorvezetőt hallotta. Ez a Civil Rádió Keménykötés című műsorának egy részlete volt. Ha szívesen hallgatnak a könyvekről hasonló beszélgetést, akkor érdemes felkeresni a műsor közösségi oldalát, a facebook.com/keménykötésműsor oldalt. Találkozzunk ott is!
Keménykötés. Könyvekről a fülszövegen túl.
Hajós Vera műsora.